Kegyelem néktünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, has azt kérem, hogy lelki ismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Értek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, könyörgünk te hozzád ezekért a gyermekekért. Könyörgünk hozzád, hogy egyszer majd megértsék, hogy micsoda kegyelemben van most részük. Abban, hogy te elválasztottad őket magadnak. Felfoghatatlanul nagy csoda és kegyelem ez. És könyörgünk azért is, hogy egyszer a szívük valóságosan a tiéd legyen, atyánk. Könyörgünk, hogy egyszer megismerjék Jézus Krisztust, aki egyedül az út, az igazság és az élet. És így hozzuk most eléd a szülőket és a keresztszülőket is. Formáld az ő szívüket, hogy jó háttérré váljanak a gyermekek életében. Ha ez kedves előtted, cselekedd ezt meg, édesatyánk. Minden úgy történjen, ahogy neked kedves. Köszönjük, hogy meghallgattad a bűnös ember imáját. Amen. Mi a gyermek neve?
Bence.
Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Mi a gyermek neve?
Bendegúz.
Bendegúz, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink kedden 19 órától fiatal felnőttek biblia órája lesz, szerdán 19 órától kóruspróbát, csütörtökön 10 órától biblia órát, délután 5 órától hittanórákat tartunk. Pénteken 5 órától az Agnus és a Juvenis ifik, 18 órától a mini és fél 7 órától a nagyifi órái lesznek. Vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák a kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük a táborba menő gyermekeinket, fiataljainkat. Előre is köszönjük a segítségüket. A kiáratnál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetünk át egy kis papírt, amin az adóbevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk, illetve honlapunkon is elérjük ezeket. A honlapunknak a címe www.pkre.hu. Egyházi törvényünk értelmében két heti közszemlére kitettük az úrasztalára a gyülekezetünk választói névjegyzékét. Ebben azoknak a testvéreinknek a nevei szerepelnek, akik az elmúlt 10 esztendőben valamilyen persejpénzen túli adományt adtak. Ma telik le a két hét, ma még ellenőrizhetjük magunkat, szeretteinket, hogy szereplünk-e a gyülekezetünk anyagi terheit így is hordozók nyilvántartásában. És végül hirdetem, hogy a presbitériumunk döntése értelmében a mai Isten tiszteletünkön gyülekezetünk volt lelkipásztorának, néhai Takaró Károlynak hangzik el egy igehirdetése felvételről. Most pedig énekeljünk tovább a mi Urunknak, és helyünkön maradva énekeljük a 426. számú dicséretünket. Mind a négy versével 426. dicséretünket fogjuk énekelni, ez így kezdődik, már keresztem, vára vettem.
imádkozzunk. Hódolattal és imádattal tisztelünk téged, édes jóatyánk, ezen a mai napon is, amikor szent színed elé jöttünk, hogy énekben és imádságban dicsőíthessünk téged. Csak hálaadással tudunk visszagondolni az elmúlt hét napjaira is, hiszen te virrasztottad reánk azokat is, és te készítettél drága alkalmakat gondviselő szeretetednek a megtapasztalására. Engedd meg, hogy minden áldásodért köszönetet mondjunk e szent gyülekezetnek a közösségében. De szeretnénk megvallani méltatlan voltunkat is, atyánk, amely mélységes bűnbánattal tölti el a szívünk. Uram, még elgondolni is kétségbejtő, mi lenne velünk, a te szent fiad, elégtételt szerző áldozata nélkül. Őire te kérünk, hallgasd meg itt kinek-kinek a szívében hordott imádságát, hirdettest közöttünk az életnek üzenetét, mindnyájunk lelki javára, és a te nagy nevednek dicsőségére a Jézus Krisztus által. Amen. Ének megírva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. fejezetében, az 5. fejezet 3. versében, ahol az Isten ígéje így szól hozzám. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Kedves testvéreim, elöljáróba szeretném hozzáfűzni a felolvasott igéhez, ehhez az igéhez, amit hallottatok, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, hogy ugyanez a boldog mondás a Jézusnak a Lukács evangéliumában röviden. Ott csak ennyi áll, boldogok a szegények, mert övék az Istennek országa. A János evangéliumában pedig a 10. fejezet 10. versében így beszél az Úr Jézus Krisztus. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővöljön. Szegénységről, lelki szegénységről beszél az Úr, és bővölködő életről. Az első pillanatban kitetszik belőle, hogy egy óriási feszültség van ezekben az ígékben, de Isten szent lelke, én hiszem, hogy az ige hirdetésben föloldja azt. Tehát szól az ígénk az anyagi szegénységről, a lelki szegénységről és a bővölködő életről. Boldogok a szegények, mert övék a mennyeknek országa, mondja Lukács evangéliumában az ige. Az anyagi gazdagság ellen, mint az Isten országába jutás akadálya ellen, az Úr Jézus Krisztus többször fölemelte a szavát. Ezért olvastam föl a gazdag ifjúnak a történetét, amely egy nagyon klasszikus történet éppen ennek a gondolatnak az illusztrálására, de emlékeztetlek benneteket a szegény Lázár és a gazdag történetére, ahol ugyancsak ezzel a gondolattal foglalkozik az Úr Jézus. És ahol világosan beszél arról, hogy nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába, nehezebb, mint a tevének átjutni a tűfokán, azon az alacsony kis résen, amelyiken csak meghajolva tudott a teve is átjutni, és le kellett róla minden terhet szedni, ezt hívták a tűfokának. A gazdag gazdagságnak a veszedelme abban rejlik, abban az ördögi sugallatú bizakodásban és elbizakodásban, hogy az ember úgy érzi, hogy neki már nincs szüksége mindenre. Hogy neki van annyi pénze, van annyi gazdagsága, vagyona, hogy soha nem szorul senkire, még az Istenre sem. Hogy neki már nincs szüksége könyörögni, neki már nincs szüksége imádkozni, neki már nem kell eljönni a templomba, neki már nem kell élni az úri szent vacsorával, neki nem kell már bűnvallást tenni, ő elrendezte az ő földi életét, neki már mindene megvan, ahogy a bolond gazdag mondta, hogy a gazdagság mennyi veszedelmet rejt magában. Az anyagi javaknak a felhalmozása nem csak az örök életünket, hanem a földi életünket is mennyire veszélyezteti? Igen, a gazdagság arra a napjainkban annyira elharapódzott, divatos emberrablás esetei mutatnak rá a legradikálisabban, a legkézzelfoghatóbban. És szinte dramatizálják ezt az ígét. A közelmúlt napokban azt hiszem velem együtt sokan láttak egy megrázó riportot a televízióban. Egy magyarul beszélő, Magyarországról régen elszakadt emberrel készített a televízió riportere egy roppant izgalmas és nagyon megrázó beszélgetést, aki elmondta, hogy ő dúsgazdag ember lett. De ez a gazdagság neki nem hozott semmi örömet. Sőt, az életének sok tragédiáját köszönheti a vagyonának. Elmondta, hogy nem régen elrabolták a leányát. Ezek az emberrablók is 10 millió dollárt követeltek tőle, és ő 5 hónapig alkudozott, amíg leszorította a rablók által követelt pénzt 3 millióra. A leányát elengedték, és csak akkor tudta meg, hogy ez alatt az 5 hónap alatt, amíg ő alkudozott, a leánya kezelába bilincsekbe verve, egy ládába bezárva kínlódott, vergődött és szenvedett. És azóta nincs nyugodalma, mert a leánya helyrehozhatatlan károsodást szenvedett egészségileg is. És aztán elmondta, hogy van Kínában egy kolostor, ahova ő időnként elszokott vonulni a világnak a zajától, és ezek az ő életének a boldog napjai, boldog órái, csendben elmélyedve, az Istenben, az örök élet gondolatában, mindabban a szépségben, amit az Istennel való találkozás rejt számára. A riporter még azt is elmondta, hogy nem hagyta el ez a dúsgazdag ember a pompás lakókocsijával úgy ezt az országot, hogy ki ne rabolták volna. Itt még magyar földön, még a földi javaitól megszabadították. Egyéb dolgokat is tudnék, és hozok is ide elétek, engedjétek meg nékem, hiszen ebben az életben élünk, olvassuk a különböző közleményeket. Én a kezembe veszem a képes lapokat is, és legutóbb döbbenettel olvastam a világ gazdag embereiről. Azokról a gazdag emberekről csak egy néhányat sorolt fel a képes lap, akik hallatlan összeget fizettek azért, hogy a házasságukat fölbonthassák. Nem tudom, mennyire hitelt érdemlők ezek az adatok, de elmondom. Én roppant kételkedve fogadtam, hogy egy gazdag sejk például több mint egy milliárd dollárt fizetett ki azért, hogy a felesége elváljon tőle. De a csillagok háborújának, ennek a nagyon felkapott és az egész világon óriási sikert ért filmnek a főhőse 125 millió dollárért vált el a feleségétől. Ennyit kért tőle, és ő kifizette. Aztán elkezdtem számolgatni, hogy vajon milyen ez a csillagászati összeg. Ez azt jelenti, hogy közel 300 millió magyar forint ennek a pénznek csak az évi kamata. Ennek az asszonynak majdnem 1 millió forint jut naponta. Mi magyar emberek itt el sem tudjuk ezt képzelni. Olyan fantasztikus összegek. Ezek a gazdag emberek. Nem mi testvéreink. Nem mi, akiknek egy kis kertes házunk, vagy egy szép kis otthonunk van. Éppen meg tudunk élni. Nem mi vagyunk a gazdagok. Ezek a gazdag emberei a világnak. Ki hinné, hogy a dollármilliók között is lehet boldogtalan az emberi szív, és boldogtalan az embernek az élet. Ki hinné, hogy ezek között, a gazdagok között is akadnak emberek, akik elvetik maguktól ezt a csodálatosnak gondolt életet, és inkább az öngyilkosságot választják. Ki hinné, sokkal szomorúbb, sokkal boldogtalanabb életű emberek, mint amilyenek mi vagyunk. Javarészt. Amikor elmondják az életük végén, hogy semmit sem ért a gazdagság, a vagyon. De gondoljatok csak Zákeusra, a gazdag bibliai bankárra, aki átértékelte a földi javakat, és amikor összehasonlította a lelki kincsekkel, amelyet Jézus Krisztusban kaphat valaki, akkor boldogan cserélte föl azokat. Boldogan cserélte föl. Egyszerre értéktelenné vált előtte az aranyaknak a tömege. Íme így válhat a gazdagság is az Isten intenciója szerint az egész emberiségnek áldásává és javává. Már említettem, nem említhető a már most felsorolt példákhoz, annak a drága kanadai magyar barátomnak a története, aki minden évben eljön ebbe az országba, és aki minden évben elhozza az összegyűjtött pénzét, és 1000 meg 2000 dollárokat osztogat szét nagycsaládú lelkészek, vagy reászoruló emberek között, ő maga pedig hallatlanul egyszerűen él. Csak centeket költ magára. Ki érti ezt? És amikor elbeszélgettem vele, fehér asztal mellett barátságosan, akkor azt mondta, hogy higgyem el, hogy nagyon boldog ember ő, hogy adhat. Nem tudja elmondani azt a boldogságot, mit jelent az ő számára, amikor a nagyon megdolgozott dollárjait valakinek odaadja, ahol szükség van rá. Csak a rádai kollégiumnak 2000 dollár. És maga néhány centtel a zsebébe indult vissza Kanadába a munkahelyére. Boldogok a szegények, mondja az ige. Elgondolkodtató dolog ez, testvérei. Elgondolkodtató dolog ez. Semmiképpen sem azokról a szegényekről van itt szó, akik a pénzüket a dologtalan munkakerülő életükkel elpocsékolják, kocsmáknak a bűzös otthonába szerte szórják, hogy semmiképpen sem. Hanem azokról a szegényekről, akik nem hajlandók a többre jutásért, a hatalomért, a feljebb lépésért eladni a becsületüket, a hitüket, a lelki békességüket, hanem akik így tudnak imádkozni: se gazdagságot, se szegénységet ne adj nékem, Istenem, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Máté evangéliuma tovább konkrétizálja ezt a boldog mondást, hogy tudnék boldogok a szegények. Ő kisé meggazdagítja, vagy jobban körülírja. Azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát nem csak azok, akik anyagiakban sorolhatók a szegények közé, hanem a lelki szegények. Bocsássátok meg nékem, ha ma megint világi példákra hivatkozom, de sokszor az Isten a képes lapokban, az újságokban, a híradásokban, a televízióban is elrejteget igehirdetési anyagot, illusztrációt. Én néha elolvasgatom a házassági hirdetéseket is, mert ott furcsa dolgokat olvas az ember. A legfurcsább dolognak azt tartottam legutóbb, hogy 100-150 hirdetés között egy egész sereget találtam olyat, amelyikbe így ajánlgatja magát a férjet vagy feleséget kereső férfi vagy nő, hogy lelkiekben gazdag, XY elvált keresi a hozzáillő élettársat. Tehát lelkiekben gazdag. És akkor hirtelen úgy eszembe jutott, hogy az ige azt mondja, hogy nem ezek a boldog emberek, hanem a lelkiekben szegény. És aztán elgondoltam, hogy milyen lehetett ez a lelkiekben gazdag ember, aki elvált. Ha megkérdezném most a férjét vagy a feleségét, hogy ketten miért nem tudtak együtt élni, akkor elmondaná, hogy az a lelkiekben gazdag másik az nem is volt olyan gazdag lelkiekben. Csak nagy véleménye volt önmagáról. És ennél nincs veszedelmesebb dolog, mint amikor valakinek önmagáról ilyen nagy véleménye van. Hogy ő lelkiekben rendkívül gazdag ember. És ilyesmit is igényel magának. Nem ismertem ezeket a hirdetőket. Egy dolgot azonban biztosan tudtam, és tudok róluk azt, hogy rendkívül meg vannak elégedve önmagukkal. Magukat nagyobb és többnek tartják másoknál. Tele van a világ, testvéreim, ilyen szép lelkű emberekkel sajnos. Ilyen lelkiekben gazdag emberekkel. Ilyen szép lelkű gazdagok voltak lényegében véve. Azok a farizeusok és azok az írás tudók is, akiket Jézus Krisztus nem szűnt meg ostorozni. Akikről Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti lelkiekben gazdag emberek, tudjátok, milyenek vagytok, mint a festett koporsók, kívülről szépek és díszesek, belül pedig a halálnak és a rothadásnak a férgei tanyáznak bennetek. Megdöbbentő képet festett az Úr Jézus Krisztus ezekről a szép lelkű, lelkiekben oly gazdag emberekről. Nem szerette, mert a hazug látszat mögött rendszerint undorító valóság rejtőzködött. Ezek a lelkiekben gazdag emberek, és ilyenek általában jó őrizkedni tőlük. Boldogtalan emberek ezek, testvéreim, és boldogtalanokká tesznek másokat is. Az Úr Jézus Krisztus a lelki szegényeket mondja boldogoknak, és higgyétek el, hogy az Úr nem tévedett. Tudjátok, kik a lelki szegények? Akik megüresítették a lelküket. Akik kidobáltak onnan minden haszontalan dolgot. Minden álkincset, az önelégültséget. ezeket a lelki gazdagságot, a hiúságot, az álkegyességet, az önzést, a tökéletességnek a látszatát, és így tovább, és így tovább. Milyen nagy dolog az, amikor valaki szegényé tudja tenni a szívét. És szegényé kell a lelkünknek válni ahhoz, hogy meggazdagodhassék. Milyen baj az, amikor tele van az emberi szív, csordultig, és már nem fér bele semmi, az ige sem, a Krisztus vigasztalásra sem, a Krisztus evangéliuma sem, egy parányi szeretet sem, amelyikre a másik úgy vágyakozna. Mert tele van ez a szív a világnak a dolgaival, mindazokkal, amelyeket felsoroltam előttetek. Hány házasság megy tönkre emiatt? Hány emberi élet vesz tragikus fordulatot, mert a szívében nem bírja már elhordozni azt a terhet, azt a túlfeszítettséget, amellyel ma az emberek a világban járnak, élnek, végzik a munkájukat, és váratlanul fiatalon elköltöznek az élőknek a sorában. Tele van ez a szív haszontalan dolgok. És Jézus Krisztus, amikor a lelki szegények boldogságáról beszél, akkor azt mondják, hogy azt akarja mondani, hogy üresítsétek ki a szíveteket. Dobáljatok ki onnan minden. Sokszor csak úgy menekülhet meg egy ember élet, ha ezt a műveletet végrehajtja. Hajós emberek tudják azt, hogy ha nagyon viharos a tenger, akkor a teherhajókat meg kell szabadítani a terhüktől, mert másként elpusztulnak. Mint ahogy Málta alatt Pál apostol tette, és a kapitány, amikor kidobáltatta a búzarakományt, hogy a hajót megpróbálja megmenteni. Sokszor úgy menekedik meg az emberi élet, hogy ki kell dobálni a szívünkből. Olyan jó lenne most végig gondolni, testvér, aki itt vagy, hogy vajon mik azok a nehezékek, mik azok a felesleges terhek, amelyekkel tele van a szíved. Jézus Krisztus ma azt üzeni, hogy dobd ki, vesd ki, üresítsd ki a szívedet, szegényítsd meg azt a szívet, hogy legyen mit neki meggazdagítani. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, azok a lelki szegények, akik csendes alázattal el tudják mondani, jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva. Olyan jó lenne, ha ma velem együtt mindnyájótoknak ez lenne a forró kérése, drága és boldog vallomása. Szegényen jövök eléd, Uram. Szegényen, lelkiekben és anyagiakban egyaránt. Megértettem, hogy semmim sincs, amit ne te tőled kaptam volna. Ránézek a gyermekeimre, ránézek a hitvesemre, ránézek a munkám gyümölcseire, ránézek a saját életemre, nem az enyém, egyik sem, a tiéd, Uram. Tiéd a tehetségem, tiéd az erőm, tiéd mindenem. Én egy szegény koldus ember vagyok csupán. Koldúsként jöttem erre a világra, és úgy fogok eltávozni is egyszer. De köszönöm neked, hogy boldog szegénységed megörvendeztetett. Hogy a te boldog szegényed lehettem egész életemben, és maradhatok is. Köszönöm, hogy már nem az enyém. Semmi. Nem az enyém már a gondom sem. Nem az enyém már a bánatom sem. Nem az enyém már a keresztem sem. Nem az enyémek már a bűneim sem. Hanem azért, akitől mindent kaptam, én a lelkiekben szegény, gazdag lettem, hanem azért, aki mindent átvállalt tőlem, átvállalta az életemet is. Aki gazdag lévén szegényé lett, hogy én az ő szegénysége által meggazdagodtam. Azért jöttem, mondja a mi drága megváltó Urunk, az Úr Jézus Krisztus, hogy életük legyen, és bővölködjen. El tudod-e hinni? El tudod-e fogadni? Ki tudod-e dobálni a szívedből a haszontalan, fölösleges terheket, hogy a Krisztus Jézusban gazdag életet, bővölködő életet, üdvösséget és örök életet kap. Bár mindnyájan elmondhatnánk már a boldog szegénységnek ezt a győzedelmes indulóját, amelyet énekeltünk Isten tiszteletünk kezdetén. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok, mindenem vagy, árva lettem, honnya vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény, s mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálával van tele a szívünk, mennyei édesatyánk. Hálával azért, mert gondod van erre a gyülekezetre. Gondod van rá, hogy mindig olyan pásztor vezesse ezt a nyájat, akinek a szíve érted ég. Ezért hálával tartozunk néhai takaró káró életéért. És köszönjük azt is, hogy most is érezhetően gondod van ránk. Szeretnénk hálát adni azért is, mert te és a te igéd nem változik, és mindig szól. Köszönjük, hogy így volt ez most is. Köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy mit jelent lelki szegénynek lenni. Szeretnénk mi is ilyen embereid lenni, akik megszegényíthetőek, akik tudunk másoknak szolgálni a te nevedben. Megvalljuk neked azonban azt is, édesatyánk, hogy ez olyan sokszor nagyon nehéz. Sokszor a könnyebb utat választjuk. Kérünk téged, hogy ilyenkor könyörüljél rajtunk, mert áldás csak azokon az utainkon van, és csak azokon a döntéseinken, amik szerinted valók. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy szóltál, és köszönjük, hogy ma is tanítottál bennünket. Legyen áldott a te háromszor szent neved, mennyei Atya. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig fogadjuk az áldást, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük záróénekünket. Záróénekünk a 458. számú dicséretünk. 458. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első verse így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál.